Rita édesanyja Bakó Márta. Olzen kagyló átvevő Lőte Attila. Lara törvényszéki írnok Prókai István. Juan de Garcilaso püspök Ungvári László. Államügyész Téri Árpád. Dr. Stein orvosszakértő Kozák László. Közreműködött Baj Gyula, Fábián Andor, Fenyő Emil, Gyenei Jenő, Jó László, Kürti Pap László, Réti László, Rónai Egon, Seres János, Szabó Imre és Szirmai Jenő. Technikai munkatársak Lelovics Gyula és Nagy Lajos. Zenéjét összeállította Kelemen László. Dramaturg Asperján György. Rendezte Solymosi Otto.
A befejező részt hallhatták. A hangfelvétel 1970-ben készült, és legutóbb 1980. január 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Dorian Gray arcképe. Oscar Wilde regényéből Kosztolányi Dezső fordításának felhasználásával rádióra írta Szili Leontin. Első rész.
Jogkor, ugye, Bézél?
Ó, ne tartson udvariatlannak, Henry, de ma valóban szeretném befejezni a képet.
Szóval szeretné, amielőbb elpárolognék? De ezért ennyire simán mégse ússza meg, Bézél. Ugyanis épp készülő képére vagyok kíváncsi, amiről a nővérem valóságos csodákat regélt. A század remek művének kiáltotta ki. Azt mondja, hozzáfogható sem maga, sem más nem festett századunkban, Albionban. Pedig a nővéremnek van ízlése.
A Lady Gwendolyn túloz.
De az én ítéletemben csak megbízik. Bézél. Ez a legjobb munkája, amit valaha is alkotott. A legeslegjobb. A Grazvenorban kell kiállítania.
Sehol sem kívánom kiállítani, Henry.
Sehol? Ezt a képet? Milyen furcsa fickó maga. Hát született már olyan művész, akinek a hírnév nem számít. Egyszerűen lemondan a dicsőségről. Miért?
A válasz talán nevetségesen hangzik. Túl sokat adtam önmagamból bele.
Igaza van, ezen nevetnem kell. Önmagából. Ne haragudjék, de a hasonlóságnak nyomát sem látom. Ez a fiatal Adonis valóságos narcisszus. Maga pedig... Na hát tudhatná, hogy a szépség általában ott ér véget, ahol az intelligens arckifejezés kezdődik. A gondolkozó ember csupa orr vagy homlok...
Vagyis lefejtve az udvariasságot, pocséknak talál.
Ami azt illeti, Bézél... Valóban nem tudok egy cseppnyi hasonlóságot sem felfedezni maga meg a kép között.
Hát természetesen nem is hasonlítok rá, sőt, nem is szeretnék rá hasonlítani. A kép eredetije ma még öntudatlan és felelőtlen természetességgel érzi, hogy jó fiatalnak, jó szépnek, függetlennek lenni. Onnét is sejtetni, hogy a csúnyáknak és ostobáknak egyszerűbb, akik úgy élnek, ahogy a minnyájunknak élni kellene, zavartalanul, közömbösen, nyugtalanságok nélkül. A maga rangja és vagyona az én tehetségem, és Dorian Gray rendkívüli külseje mind-mind-mind veszedelmes adottság.
Dorian Gray? Így hívják?
Igen. Igen, ha már akaratom ellenére kimondtam,
Miért nem mondta volna? Ez épp oly érthetetlen, mint hogy nem akarja kiállítani.
Pedig megindokolta.
Dehogy indokolta. Azt mondta, sok van benne magából.
Sajnálom, hogy nem érti meg. Soha nem gondolta arra, hogy minden arckép, amit alkotója, érzéssel fest. Lényegileg nem a modell, hanem a festő arcképe. A modell csupán véletlen alkalom. Az alkotó nem őt, hanem önmagát. Legféltettebb érzései nyilatkoztatja ki.
És pedig?
Na, próbálom megmagyarázni.
Csupa várakozás vagyok.
Ugye tudhatja, milyen független lélek voltam egész életemben. Kisé különc, mint igen sok művész, de minden különbsége mellett is puritán. Valamiféle művész szerzetesi egyéniséget kalapáltam ki önmagamban, akinek a cellája a műterme. Persze az eredményeimmel mindig elégedetlen voltam. Tudja, titkon örökké valami rendkívüli inspirációra várva, ami elhozná végre művészetem rég várt forradalmát. Hogy mi is lenne ez? Persze fogalmam se volt róla. Furcsa dolog ez, Henry. Amit Antonius arca jelentett a késői görög szobrászoknak, azt jelenti Dorian arca nekem. Egyénisége tökéletesen új stílust diktál. Talán nem túlzása, úgy érzem, ebben a stílusban benne van a romantika minden szenvedélye és a görög szellem tökéje, lélek és test harmóniája. És ezt a művészi megújhodást egyedül Dariennek köszönhetem.
Ez rendkívüli dolog, Basil. Meg kellene ismernem ezt a Dorian Gray-t.
De maga nem látna rajta semmit. Azon kívül, hogy rendkívüli a külseje. Még én mindent látok rajta, még azt is, amiről ő maga sem tud. Egyébként ő számomra egyszerűen művészi motívum.
Akkor miért nem állítja ki a képét?
Mondtam már, hogy túlon túl sok van ebben a képben, belőlem.
Nem ismerek magára, Basil. Ez az egész túl regényes. A művészet regényességének nevezhetném, de félek, hogy nagyon is nem regényes, vége lesz.
No, én nem változom olyan gyakrabb, mint maga.
Ennyi, hát most jut eszembe, hogy Agatha nagynéném egy alkalommal agybafőbe dicsérte a maga Dorianjét. A külsejét azonban nem említette, csak jellembeli erényeit. Én bizony szemüvegesnek, szeplősnek és csámpásnak képzeltem, amilyen a nagyapja, az utolsó Kelso Lord volt. Ha sejtem, hogy a feldicsért jámbor fiatalember a maga művészeti motívuma, hát persze jobban figyelek a néném fecsegésére.
Örülök, hogy nem tudta. Azonban ne tartson gorombának, Henry.
De most már igazán menjek a fenébe, igaz?
Mindössze néhány ecsetvonás már, de tudhatja, hogy egy mű befejezése nem sima emóció, és különben is nem akarom, kérem, hogy találkozzon Dorian Gray-vel.
Ennyire veszélyesnek tart.
Nézze, a maga nagynényének igaza volt. Dorian egyszerű, nemes természet. Féltem a maga befolyásától.
Most mégis kénytelen lesz bemutatni neki.
Sajnos.
Mi sajnos, Basil?
Ward Henry Wotton, régi oxfordi társam. Dorian Gray.
A nagynénémtől sokat hallottam magáról.
Most épp a fekete könyvében szerepelek. Tegnap négy kezest kellett volna vele gyakorolnom.
És sikerült megszöknie tőle? Oda se neki. Ha Agatha néném zongorához ül, kettő helyett is elég lármát csap.
Ne haragudjék, Henry, de mint már előre bocsátottam, szeretném ma befejezni a képet.
Maradjon még, Henry. Igaz, Basil?
Hát, bármennyire is marasztal, drága Basil, nekem sajnos mennem kell.
Hát akkor maradjon, Henry. Maga menjen fel az emelvényre, Dorian. Ne mocorogjon sokat. És azt sem már tudnia, hogy Henry nem valami előnyösen befolyásolja a barátait. Kivéve engem.
Így jó?
Jó, de ne gesztikuláljon.
De időnként csak kérdezhetek. Tudni szeretném ugyanis, hogy Henry valóban olyan előnytelenül befolyásolja-e a barátait, ahogy maga mondja.
Jó befolyás nincs. Minden befolyás erkölcstelen.
Miért?
Mert valakit befolyásolni annyit jelent, mint belé adni a magam lelkét. Hogy az illető ne gondolkodjék a saját eszével, ne a saját szenvedélyeitől égjen. Erényei sem reálisak, és bűnei is csak kölcsönzöttek. Már csak visszhangja más valaki zenéjének. Az élet célja pedig az önkifejlődés. Sajnos az egyéniség és bátorság nagy részt kiveszett már az emberekből.
A fejével ne annyira balra, Dorian.
Nem zavarom a locsogásommal, Bézél.
Festés közben semmit se hallok.
Sajnos a legbátrabb ember is gyakran fél önmagától. Azt hiszem, a vadember öncsonkítása él tovább önmegtagadásokkal korlátokat szabó életünkben. Pedig minden megfojtott vágyunk tovább mérgezi a lelkünket. Az egyedüli mód megszabadulni a kísértéstől, ha megadjuk magunkat neki. Mert aki ellent áll, belé betegszik a vágyódásba. És kinek nincsenek titkos vágyai, szenvedélyei? Magának is vannak, Dorian, szenvedélyei, rontó gondolatai, éber álmai és álombeli álmai, vonzók és undokak, melyek megfélemlítik, és egyelőre még ifjúságának harmonikus szépségével leplezi őket.
Sokat törődöm én az ifjúságommal, vagy a szépségemmel.
Pedig ne kicsinyelje le. Az ifjúság és szépség nagy adomány, Dorian. Ha majd öreg és ráncos lesz, a szenvedély rásütötte már szörnyű bélyegét az arcára, maga is rájön majd az értékére. És a szépség is a géniusz egyik megnyilatkozása, az élet nagy tényeinek egyike. Az istenek kegyesek voltak magához, de amit az istenek jó kedvükben osztanak, el is veszik egy idő múlva. Használja át ki az ifjúságát. Merje élni azt a csodálatos életet, amit rendkívüli adottságai kínálnak. Ifjúság és szépség. Higgy el, Dorian, semmi más érdemes sincs az életben az ifjúságon.
Ne változtassa folyton a pózát.
Fáradok már, Bézi.
Ugyan, a szeme épp az ellenkezőjét mondja.
Valóban, a szeme most kezd igazán élni, Dorian. Remélem, örül neki, hogy találkoztunk.
Nagyon örülök, Henry. Bár kérdés, hogy mindig örülni fogok-e neki. Meddig kell még ülnöm, Bézil?
Egy kis türelem még, Dorian. Ma pompásan ült. És ebben gondolom oroszlán része van Henry barátom ékes szólásának. Na, egy-két simítás még, és megszabadul végre. Kérhetek most pár pillanatnyi csöndöt, Henry.
Szívből gratulálok, Bézil. Valóban a század remek műve. Álljon ide, Dorian, és nézze meg önmagát.
Úgy látom, nem is örül neki. Mi nem tetszik rajta, Dorian?
Az, hogy én öreg és ráncos leszek, a kép pedig örökké fiatal marad. Sose lesz öregebb, mint ebben a pillanatban. Bár az ellenkezője volna lehetséges, hogy én maradjak fiatal, és helyettem a kép öregednék meg. Ezért odaadnék mindent. Odaadnám Fausthoz hasonlóan akár a lelkemet is. Lord Henrynek tökéletesen igaza van. Valóban az ifjúság a legnagyobb érték. Ha észreveszem majd, hogy öregszem, inkább megölöm magam.
Dorian, mi történt magával?
Igen, féltékeny vagyok a saját arcképemre. Miért tartja meg azt, amit nekem el kell veszítenem? Miért is festett meg, Bézil?
Úgy látom, Henry barátom filozófiája termékeny talajra hull.
Dehogy, Bézil! Ez az igazi Dorian Gray.
Maga képes meggyűlöltetni velem a legkedvesebb munkámat. Ezt úgy érzem, a legokosabb, ha elpusztítom.
Nem,
ha,
ne tegye, kérem. Gyilkosság volna.
Na, örülök, hogy végre megbecsüli a munkámat.
Hogy megbecsülöm-e? Úgy érzem, ez a kép énemnek élő része.
Helyes. Akkor, ha megszárad, befogom magát lakkozni, Darien, és megfelelően stílusos keretben elküldöm a lakására. Akkor aztán tehet maga magával, amit akar.
Eszébe ne jusson megházasodni, Dorian. Elrettentő példaként álljon maga előtt az én házasságom.
Gondolom, túl szerelmes vagyok a házassághoz. Azt hiszem, ez is a maga aforizmáinak egyike, én pedig a magamévá teszem, mint ahogy mindent a magamévá teszek, amit csak mond.
Azt mondta, szerelmes?
Kibe? Egy színésznőbe.
Kezdetnek ez bizony kissé köznapi. Neve?
Sibyl Vane.
Sose hallottam a nevét. Mióta ismeri?
3 hete. Talán egy héttel később ismerte meg őt, miután magával Bézilnél találkoztam. És tulajdonképpen ennek is maga az oka. Maga keltette fel bennem a vágyat élni, és maga magyarázta meg a szépség keresésének izgalmas varázsát. Azóta gyakran bolyongtam esténként, kalandélyesen valami gyönyörteljes mérgezettségben, az ismeretlen és új után vágyakozva. Azóta éreztem, hogy ez a mi szürke, rengeteg Londonunk undok és ragyogó bűneivel számomra is tartogat boldog és fájdalmas élményeket. Ebben a kereső, szorongó félálomba tévedtem be a kültelki kis színházba, ahol, képzelje csak, Shakespeare-t játszottak. Rómeó akár egy sörös hordó, Merkúció sem különb, de Júlia virágszírom szépségében inkább tündér, mint élőnő. És a hangja. Még sohasem hallottam ilyen hangot. A maga hangját, Henry, és Sibyl Vane hangját sose tudnám elfelejteni.
De most vallja be töredelmesen, mennyire bizalmas kapcsolatba került Sibyllel.
Higgy el, Sibyl egy valóságos kis szent.
Csak a szent dolgokat érdemes megérinteni, Dorian.
Henry, nagyon kérem, Sibyl-ről ne beszéljen ezen a hangján. A költészet szárnyakat ad neki, de különben olyan félénk, néha szinte gyermekes. Képzelje, még a nevemre se kíváncsi. A számára csak tündérherceg vagyok. Így nevez. Imádom őt.
Akkor beszéljük másról. Nincs kedve velem védelni?
Ne haragudjék, Henry, de Rosalindán vár. Holnap meg Ophelia, holnap után pedig Makrancos Katon.
És mikor Sibyl Vane?
Azt hiszem, soha. Mert 1000-szer több ő egyetlen egyéniségnél. Egy szemében egyesíti az összes hősnőket. Jöjjenek el Bézillel meghallgatni őt. Tudom, magukat is el fogja bűvölni.
Igaz, a jó Bézil. Holnap találkozom vele. Hogy tetszett a váratlan újság neki?
Honnét tudhatná. Amióta Sibyllel járok, a színét se láttam. Röstellem, de az arcképemet is csak levélben köszönte, meg pedig valóban gyönyörű. A kerete is műremek. De be kell vallanom, valóban féltékeny vagyok a saját arcmásomra. Képzelje, több mint egy hónappal vagyok már idősebb nála.
Ne mozogj folyton, na. Hát így nem tudom befonni a hajadat.
Ne zsértölődj ma velem, anyu. Olyan mérhetetlenül boldog vagyok.
Én csak akkor vagyok boldog, ha játszani látlak. Sose kéne egyébre gondolnod, csak a szerepeidre, Sibyl. Tudod, milyen sokkal vagyunk adósai Isaac úrnak.
Á, mit számít a pénz a szerelem mellett?
Tudhatod, hogy Isaac úr 50 font előleget adott, hogy kifizethessük az adósságainkat, és felruházhassuk James-t az útjára? 50 font. Rengeteg pénz, Sibyl. Isaac úr igazán nagyon méltányos színház tulajdonos, és nagy jó indulattal van irántad.
Nem lesz rá többé szükségünk. Az életemet ezután már a tündérherceg kezébe adom, anyám. Nagyon szeretem őt, és nagyon boldog vagyok.
Túl fiatal vagy még ahhoz, hogy tudhassd, mi a szerelem. Különben is nem tudsz semmit róla, még a nevét se ismered. Voltak éppen az egész dolog meggondolatlan és illetlen. Igazán több józanságot várnék tőled, különösen most, hogy James ausztráliai útja olyan sok gondot okoz nekem.
Mikor nincs neked gondod? És nagyon kérlek, ne ronsd meg a boldogságomat. Hát te sose voltál boldog. Épp jó, hogy jössz, Jimmy-kém. Gyere csak, öreg tengeri matkom. Öntsünk már egy kis lelket anyánkba. Szegényke ma ismét bal lábbal kelt fel.
Ugyan mitől lenne jó kedve? Azt hiszed, az én kedvem valami rózsás az utam előtt? Úgy érzem, soha többé nem látom viszont ezt a borzalmas város, de hidd el, Sibyl, nem is kívánom.
Ne is beszéljen szörnyű dolgokat, Jim. Én bízom benne, hogy szerencséd lesz Ausztráliában, és ha vagyont szereztél, vissza kell hozzánk térned.
De csak is azért, hogy Sibyl búcsút mondhasson a sok ócskaságnak, hiszen tudod, mennyire gyűlölöm a színházat. Csak arra kérlek, nagyon vigyázz rá. Ne engedd, hogy baja essék.
Hát igazán furcsa vagy, Jim. Csak természetes, hogy vigyázok rá.
Na, ezt ajánlom is. Nem szeretném, ha Sibyl megismételné a te sorsodat.
Ne bánsd a mamát, Jim.
Megyek, megnézem.
Sose látott a festett díszleteknél tovább. Téged se nevel a valóságos életre.
Ezt a csokrot neked hozták, Sibyl.
Orchideák.
Orchideák? Ki küld neked ilyen méregdrága luxusvirágot, kisasszony? Kitekerem a nyakát.
Igazságtalan vagy, Jim. Ez a fiatalember előkelő és tökéletes gentlemannek látszik. Persze nem tudhatom, mennyire komoly a vonzalma, de feltehető.
Nem feltehető, hanem bizonyos. Igen, mama, és te is, te morcos tengeri medve. Tudjátok meg, hogy a tündérherceg vonzalma a lehető legkomolyabb. Nem akartam még elárulni, de most már nem hallgathatok róla. Ma megvallotta, és el is jegyzett titokban.
Lehetséges volna, hogy téged, Sibyl, feleség.
Ne higgy a fajtájának, Sibyl. Csak hazudik neked.
Nem hazudik. Szeret.
Szeret. Szeret. Ide figyelj, Sibyl. Olyan igaz, mint ahogyan James Vane a nevem, esküszöm az Úristenre, hogy lepuffantom akár egy nyulat, ha valami kárt tenne benned.
Hallottam már a váratlan újságot, Basil.
Nem tudom, melyikre gondol, a vitára a házban?
Nem politikáról van szó, szerelemről. Dorian eljegyezte magát.
Dorian?
Dorian.
Kivel?
Egy színésznővel.
Lehetetlen. Dorian sokkal okosabb.
Sokkal okosabb, sem hogy néha napján ne kövessen el bolondságokat. Tegnap még az eszében sem volt, hogy eljegyezze. De úgy látom, szenvedélyesen szereti a kisnőt. Remélem azonban, hogy pár hónapnál nem tart tovább a szenvedélye, csak egy újabb szenvedélyig.
Egy házasság nem hónapokra szól, Henry.
Miután magam is beleestem egy koron, nem vagyok semmiféle házasságnak a híve. Dorian szenvedélyesen fogja szeretni a színésznőjét, mondjuk 6 hónapig. Vagy addig sem. Azután remélem más fogja megígézni. Érdekes tanulmány lesz a számomra.
Nem mutassa magát rosszabbnak, mint amilyen. Senki sem bánná jobban, mint maga, ha Dorian elrontaná az életét.
Miért rontaná el? Én bízom benne, hogy Doriannek sikerül olyan egészségesen önzővé fejlődnie, hogy ne tűrjön meg semmiféle kalodát. Na de különben így jön ő maga. Számoljon be hát személyesen a nagy földrengésről.
Drága barátaim, sose voltam még ilyen boldog.
Kívánom, hogy mindig így érzed.
Olyan hirtelen jött. Amikor elmentem tegnap magától, Henry, még eszem ágában sem volt, hogy eljegyezzem.
És hogy jutott mégis az eszébe?
Tudom is én, csak azt tudom, hogy szeretem. És amikor bevallottam ezt neki, azt felelte, nem méltó rá, hogy a feleségem legyen.
A nők bámulatosan praktikusak.
Ne hallgasson rá, Dorian. Akit maga szeret, annak jónak, annak bűbájosnak kell lennie.
Köszönöm, Basil. Az eljegyzésünket persze még titokban tartjuk. Egyelőre Sibyl sem mondja meg az anyjának. Gondolom, a gyámom dühös lesz. De majd megbékél, ha meglátja Sibylt, és maga is, Henry. Amikor vele vagyok, megbánom mindazt, amit magától tanultam. Tökéletesen elfelejtem a maga vonzó, mérgező, szép teóriáit.
És pedig?
Hát, az életről, az élvezetekről.
Pedig az élvezet az egyetlen, amiről érdemes teóriát csinálni. És nem is én csináltam, hanem maga a természet. Legfeljebb megállapíthatom, hogy amikor boldogok vagyunk, többnyire jók is vagyunk. De amikor jók vagyunk, nem vagyunk mindig boldogok. Mert az embernek a saját élete a fontos, nem pedig a szomszédaié.
Nem gondolt arra soha, Henry, hogy az ember, ha csupán önmagának él, rettenetes árat fizet?
Maga a legnagyobb individualista Basil, és mégis örökké közösségi témákra lyukat ki.
Maga valóban rettenetes ember, Henry. Nem is tudom, hogy miért szeretem magát annyira. Basil, remélem maga nem érzi szerencsétlenségnek a házasságomat.
Dehogy! Táncolni kezdett örömében, amikor meghallott.
Ennél sokkal rosszabb is történhetett volna Doriannel. És a mennyasszonyára valóban kíváncsi vagy.
Na hát akkor hajtsuk ki az aperitifünket, és siessünk, hogy ne késünk el az előadásról.
Igazán sajnálom, hogy kárba veszett az estéjük.
Nagyon szép lány, Doria. Játszani nem tud.
Érthetetlen számomra ez az este. Nem tudom, mi történt Sibyllel. Tegnap még nagy művésznőnek éreztem, és most... Tegnap még imádtam, és most teljesen idegenné vált.
Ne beszéljen így arról, akit szeret, Dorian. A szerelem a művészetnél is fontosabb.
Mindkettő a legtöbb esetben csak utánzás. Na, hát miért akar visszamenni, Dorian? Nem teszi jót az ember erkölcseinek, ha rossz színjátszást lát. Egyébként úgy gondolom, amúgy sem fogja kívánni, hogy a felesége tovább játszon. Hát mit határozhat, ha úgy is játsza Júliát, mint egy fababa?
Menjenek, kérem, adjanak magamra. Hát nem értik, hogy egyedül kívánok maradni.
Úristen, miért ilyen tragikusan? Ha mondom, hogy rendkívül szép.
Már szépnek se látom. Amint ott ült mellettem a páholyban Henry, jelenlétével megmérgezte a látásomat, az érzéseimet. Minden illúzióm szétpukkant, mint valami légbefújt szivárvány színű buborék. Volt és már nincs. De én most végigjátszom a komédiát.
Komédiának nevezi, amit tegnap még költészetnek érzett? Mi történt magával, Dorian?
Felnyílt a szeme, jóval előbb, mint számítottam. Maga pedig, Dorian, fogja fel valóban komédiának. A tragédiát hagyja meg azoknak, akik nem elég bátrak lerázni a biricseiket.
Ez így megérte. Tudom, hogy csapni valóan játszottam ma.
Rémségesen. Rettenetes volt, és én leírhatatlanul szenvedtem.
Szenvedtél? Erre nem is gondoltam. Hát nem értetted meg, hogy most már soha többé nem játszhatom jól. Régen, tegnap előtt, míg nem nyílt meg előttem a valóságos szerelem. A színház volt az életem. De tegnap óta lefoszlottak a hamis mázak. A mesterséges holdfényben egyszerre megláttam Mírút és öreg Rómeó. Egyszerre meggyűlöltem a színpadot, és éreztem, hogy nem tudok többé szerepet mondani, csak is a saját szavaimat. Látom, hogy nem értesz meg.
Csak annyit értek, hogy megölte bennem azt, amit szerelemnek gondoltam. Mindig más és más színben csillogó szépsége megtévesztett, mint a szivárvány, ami voltaképpen nincs. Büszkélkedni akartam barátaim előtt a tehetségével, a tündérségével, és íme halálosan röstelkedhettem maga miatt.
Látom, semmit sem értettél meg abból, ami velem történt.
Csak azt tudom, hogy sivár együgyűséggel darálta le Júlia csodálatos szavait. Igen, akár egy fabábú. Miként lehetne fogalma a szerelemről, ha felfokozott érzései nem szárnyakat adnak a művészetének, hanem megsemmisítik, önmagával együtt. Mert ugyan mi marad magából a művészete nélkül? Csupán egy sokadrendű, csinoska kis színésznő.
Nem lehetsz ennyire kegyetlen hozzám. Hisz tegnap még azt mondtad. Tegnap. 1000 év előtt. Ó, most már tudom, hogy ostoba voltam. Le kellett volna küzdenem rám tört gátlásaimat. De amikor oly világosan éreztem, hogy nem hazudhatok betanult szerelmet, hamis díszletek között a festett öreg Rómeónak, a végre megtalált bűvös valóság után. De megteszek mindent, ahogyan kívánod. Csak el ne hagyd, tündérhercegem.
Hiába már minden. Sibyl, bennem megszűnt valami, én pedig nem tudok hazudni.
Miért olyan büszke, tündérherceg?
Ki vagy te? Mit akarsz tőlem?
Nem ismer meg?
Sose láttalak.
Nem akart meglátni Sibyl Vane mellett, mert ő főszerepeket kap az öreg Isaac-től, én meg csak egy. Egy vagyok a színpadon a sok közül. De azért igazán észrevehetett volna. Mások is észrevettek.
Semmi beszélni valóm sincs veled.
Ennyi, de rossz kedvében van. Egy ilyen finom úr. Egy ilyen tündérherceg. Pedig ha jobban megnézne, láthatna, hogy nekem sem kell elbújnom a maga Sibylje mellett. Nézz a szemembe. Tudod, hogy hívnak a férfiak? Vadmacskának. Mert ha megtapogatnak, karmolok. De a te...
Eredj már!
Mindig irigyeltelek Sibyltől. Engem nem kell feleségül venni. Az én pályámon nem lehet sokáig karmolászni. De szeretném, ha előbb ismerek itt egy házat, ahova bemehetnénk. Akarod?
Hagyj, hagyj!
Félsz tőlem? Talán nem ismertél még asszonyt. Tudod mit? Én is csak csókokat ismerek. De itt ebben a házban, a karjaimban elfelejtesz majd mindent. Gyere, gyere! Meghúzom a csengőt! És lépjünk be a pokolba, vagy a mennyországba.
Ki küldött?
Thomas Burton küldött. Üzeni, Heuréka!
Úgy? Hát akkor kerüljetek csak beljebb.
Uramisten! Uramisten, ez lehetetlen! Nem vagyok részeg, és nem is hallucináció, képtelenség, és mégis lehetséges, hogy őrült kívánságom, hogy helyettem ez az arc a vásznon, ez viselje a bűnök és szenvedélyek nyomát. Nem, ez képtelenség, ez rossz tréfa. De mégis, ezt a kegyetlen mosolyt nem Bézil festette az ajkadra. Tegnap még nem láttam rajta. És hová áll egy nyílt tekinteted? Pupillád sötétjében mély szakadék hasadt. Nézzünk hát farkas szemet, Dorian Gray. Mit jelentsen ez? Értem már. Ó, értem. Engem. Magamat mutatsz meg. Hol a tükröm? Hol van a tükröm? A tükrömben nem látok kegyetlen mosolyt. Szememben sem a félelmes sötétséget. Arcom itt a tükrömben a régi még, csak te. Te változtál meg ott a vásznon. Uramisten, lehetséges volna, hogy helyettem a bűneimért nem én, hanem a kép szépsége bűnhődjön. Nem lehet. Nem lehet, nem. Nem akarok több kegyetlenséget. Ezt kívántad ugye értésemre adni, hogy milyen kegyetlen voltam szegény Sibylhez. Figyelj hát rám, te legbelsőbb énem ott a képen. Én igenis feleségül veszem őt. Én tiszta, szép életet kívánok élni vele. Nem fekszem többé semmiféle vadmacskával, aki az ártatlanságát kínálja, és mégis romlott. Elég volt, elég, hallod? Hát mondd, mondd, a jó szándék sem képes letörölni ajkadról a kegyetlen mosolyt. Most azonnal írok Sibylnek. Nem hiszed? Ne nézz így rám, ha mondom. Nem bírom! Nem bírom, hallod? Így. Most aztán mosolyoghatsz tovább egymagadban. A spanyol fal mögé zárva.
Édes fiam, erre szembe!
Mennyire sajnálom, hogy így történt, Dorian. De ne bánkodjék, kérem. Erős akarattal ki kell kerülnie az egészből.
Sibylre gondol?
Beszélj rá. Mondja, az előadás után beszélt még vele?
Igen, beszéltem.
Gondoltam. És szemrehányást tett neki, igaz?
Röstelem, Henry, de brutális voltam. Ám mégse bánom, ami történt, mert ezáltal jobban megismertem magamat.
Igazán örülök, hogy ilyen okosan fogja fel. Féltem, hogy túlságosan megkínozza majd az önvád.
Gondolhatja, hogy megkínzott. De szeretnék jóvá tenni mindent.
Jóvá tenni? De hogyan?
Úgy, hogy mégis feleségül veszem.
Feleségül veszi? Hát nem olvasta a levelemet? Nem tudja, mikor Sibyl Vane...
Sibyl?
Meghalt.
Meghalt. Meghalt?
Már a lapokban is benne van. És én nem szeretném, ha maga is belé keveredne a vizsgálatba.
A vizsgálatba?
Hát persze. És magam sem hiszem, hogy véletlen volt. De mindenkinek azt kell hinnie, hogy nem utánozta Júliát. Nem akarta, hanem csupán tévedésből. Ez a maga szempontjából nagyon fontos, Dorian. Azt írják, 17 éves volt. Én még fiatalabbnak gondoltam.
Na tehát hiszen ez a rettenetes, Henry. Szörnyű.
Nem szabad ennyire a lelkére vennie, hát ezt igazán nem sejthette. Na, öltözzék, Dorian, velem kell jönnie. A magány felnagyít mindent. Ma velem ebédel, utána pedig elmegyünk valahová. A nővérem pávajából meghallgathatnánk Pattit.
Meggyilkoltam Sibylt. Uramisten, ezelől sehová se menekülhetek, Henry.
Szeretném, ha megérteni, Dorian, hogy számára ez volt a kisebbik rossz. Én tudom, feleségül vette volna. Ám higgy el, ez a jóvátétele minden jó akarata ellenére is teljes kudarcba fulladt volna. A boldogsága mindenképpen zátonyra futott volna. Igen, Dorian. Én is valami egészen különös szépséget érzek a halálában. Valamiféle csodát, ami még hitetlen 19. századunkban is visszaadja számomra a romantika, a szerelem és szenvedély hitelét. Mint egy görög tragédia rettenetes szépségű vége. Maga tulajdonképpen nem is Sibyl Vane-be, hanem a szerepeibe. Helyesebben a szerepei által kölcsönzött tündérségébe szeretett belé. A mindig másba. Abba a Júliába, aki másnap Desdemona, vagy Ofélia-ként támad föl.
És most már semmiféle alakban sem támadhat fel.
Nem, mert igazából sose élt szegény. Így meg sem halhatott. A reális valósággal összeférhetetlen álom, jelenés volt ő a maga számára.
Ne haragudjon, hogy zavarom, Dorian. Este is itt voltam már, de az inas azt mondta, hogy az operába ment. Persze tudtam, hogy ez nem igaz, de bármennyire is aggódtam, megértettem, hogy egyedül kíván maradni a bánatával.
Nem voltam itthon, Basil. Pattit hallottuk Henry nővérének a pályájából. Eddig még nem találkoztam Lady Gwendolinnal. Bűbályos asszony, és mennyire hasonlít a hangja Henryéhez.
Maga az operában volt? Patti és Lady Gwendolin hangjára figyelt, amikor az a szegény lány...
Hagyja őt, Basil, ne beszéljen borzalmas dolgokról, a múltról. Ami megtörtént, sajnos megtörtént. Nem változtathatunk rajta.
Maga a tegnapot múltnak nevezi?
Nézze, Basil, ha nem lépek túl rajta, maga alá temet. Értse meg, nem áldozhatunk rá éveket, hogy megszabaduljunk egy fájdalmas emóciótól. Aki ura önmagának, épp oly hamar kell végeznie egy bánattal, amilyen gyorsan kitalál egy új örömöt. Hát nem érti. Én nem akarok az érzéseim játékszerévé válni. Használni, élvezni kívánom őket. Uralkodni akarok rajtuk.
Mi lelte magát, Dorian? Mintha romlatlan emberségét elsöpörte volna egyetlen éjszaka. De ez a filozófia nem új előttem. Azt hiszem, nem tévedek a tanítómesterében. Henryre ismerek.
Henrynek nagyon is sokat köszönhetek, Basil. Nélküle vigasztalhatatlanul szörnyűségesnek érezném Sibyl öngyilkosságát.
Uramisten, hát öngyilkos lett?
Csak nem hitte balesetnek.
Szörnyűség.
Egyike korunk már kiveszőben lévő romantikus nagy tragédiájának.
Nem ismerek magára, Dorian.
Mert maga sehogyan sem akarta észrevenni, hogy az éretlen suhancból férfivá értem közben. Hogy új gondolataim, új eszméim, új szenvedélyeim nőttek. Igenis, megváltoztam. De azért szeretném, ha szegénykét le tudná festeni nekem. Megtenni.
Jó. Jó, majd megpróbálom. De nekem is van egy kérésem, Dorian. Szeretném, ha még egyszer ülne nekem.
Nem! Nem, nem, soha többé,
soha,
Basil.
Soha. Hova tette az arcképét, Dorian? Miért akasztott másik képet a helyébe? Mit jelentsen ez? Talán nem tetszik magának?
Túlságosan is tetszik, Basil. Látja, annak előtte észre se vettem, hogy a külsőm... Ez a kép mutatta meg, és az értékét Henry magyarázta meg. Büszkévé tett, annyira, hogy nem osztom meg senkivel. Felvittem régi tanulószobámba, ahová rajtam kívül senki sem léphet. A kulcsát is magamnál őrzöm.
Hát kissé furcsának találom, hogy a saját munkámat még én sem nézhessem meg. Pedig át kéne még egyszer lakkoznom, ősszel pedig szeretném kiállítani Párizsban.
Kiállítani?
Igen. Georges Petit egy külön kis kiállításon szeretné bemutatni legjobb alkotásaimat. Ebből nem hiányozhat. Mindössze egyetlen hónapra kéne tőlne megválnia.
Mondtam, hogy nem osztom meg senkivel. És nem éppen maga erősködött, hogy nem kívánja kiállítani. Henrynek is így mondta.
Jó. Jó, ha nem akarja, ne bocsássa a rendelkezésemre. Magáé azt tehet vele, amit akar. A maga barátsága egy jó kritikánál többet ér nekem, és igaza van. Igaza van, az ember maradjon hű az elhatározásához.
De érdekelne, hogy miért határozott úgy akkor. Azt hiszem, jogom volna megtudni.
Erről sose kívántam magával beszélni. De ha mindenáron tudni jóhajtja, mondja, nem vett észre a képen semmi sajátszerűt.
Basil!
Látom, hogy igen. Ne szóljon, kérem, most én beszélek őszintén, semmit sem leplezve. Magának soha nem vallottam meg, hogy a magával való találkozás volt művészetem legnagyobb élménye. Csak festettem, szakadatlanul festettem magát, mint görög mítoszok hőseit, és halhatatlan félisteneit. Azonban egy napon elhatároztam, hogy nem holt idők jelmezeiben festem félistennek, hanem megfestem az arcképét saját ruhájában, és saját korában, ahogyan én látom. És amíg ezen a képen dolgoztam, egyre jobban éreztem, milyen sokat vittem bele magamból. És most, amikor a kép már messze került tőlem, tűrhetetlen igézetétől is sikerült megszabadulnom. Kezdem már rögeszmének látni, hogy a szenvedély, amit a művész alkotás közben érez, életre kell a műben is, amit alkotott. A művészet sokkal elvontabb, mint azt efféle megszállottságban képzeljük. Azért szeretném a képet még egyszer megnézni.
Nem akarom, Basil, nem szeretném.
Na jó, majd egy idő elteltével, jó?
Soha. Jobb, ha soha többé nem látja.
Lehet, hogy igaza van. Isten áldja meg hát, Dorian. Maga az egyetlen ember, aki befolyással volt a művészetemre. És higgy el, elmondanom mindezt nem volt könnyű.
Tudja, valóban van valami végzetes egy arcképben. Megvan neki a saját,
külön élete. Majd eljárok magához teázni, jó?
Nem, nem, nem hiszem, hogy egy hamar látom. Isten áldja meg, Dorian.
A felvétel 1968-ban készült, és legutóbb 2000. október 18-án hangzott el a Magyar Rádióban.
Dorian Gray arcképe. Oscar Wilde regényéből Kosztolányi Dezső fordításának felhasználásával rádióra írta Szili Leontin. Második rész.
Dorian, ne fusson tovább. Csodálkozni fog, de épp a lakásából jövök.
A lakásomból?
Igen.
Ennyi, Bézil, miféle földrengés késztette ilyen rendkívüli cselekedetre?
Úgy tesz, mintha maga gyakran járna hozzám tejázni, mint ahogy valamikor régen ígérte. Furcsa, akkor is egy párizsi út állt előttem, és most is. Hosszabb időre... Lehet, hogy évekre kívánok ott műtermet bérelni. Itt lezártam a házam. És most közvetlenül indulás előtt egyszerre rájöttem, hogy mégsem utazhatom el anélkül, hogy még egyszer ne beszéljek magával.
Ez igazán kedves magától. Csak nem várakozott rám.
Méghozzá elég hosszú ideig. Sok minden jutott eszembe ott a könyvtár szobájában. Aztán egyszerre reménytelennek láttam a helyzetet. Na, meg az inasát is megsajnáltam. Arra biztattam, feküdjön le nyugodtan, és mindössze egy üzenetet hagytam magának nála.
Úgy látom, megfogadta a tanácsát, sötét az egész ház. Van még ideje bejönni?
Még másfél órán van a vonatindulásig. A Viktóriainál legfeljebb 20 perc, a podgyászaimra sincs gondom, mindent feladtam, csak ezzel a kis táskával utazom.
Tudom, ez a szokása. Hát, tessék, Bézi.
Csak halkan, halkan. Ha már aludni küldtem az inast, ne zavarjuk meg az álmát. Nem felesleges fényt gyújtani, eléggé ismerem itt a járást.
Tegye magát kényelembe.
Köszönöm.
Töltetek brandyt, látom, azt ivott az én.
Nem, mint. Nem, ne töltsön, nem iszom többet. Vendégszerető inasa van. Hova tette a régit?
A Dávidra gondol. Ő már régen elment. Gondolom még akkoriban, amikor maga utoljára járt nálam.
Hát ez valóban régen volt. Lehet 15 esztendője, vagy még több. Akkor is komoly beszédünk volt egymással. Emlékszik rá, Dorian?
De most hagyja, kérem, a komoly dolgokat, jó?
Nem hagyhatom, Dorian. Éppen ezért jöttem. Mert szükségesnek tartom, hogy mindenről tudjon. Magáról, Dorian, egyre rettenetesebb dolgokat beszélnek. Most már nem is suttogják, nyilvánosan mondják.
Nem érdekel, drága Bézi.
Pedig kell, hogy érdekelje, hát a rang, a vagyon az még nem minden, és meg se védi mindentől. Magam sem tudom már, mit gondoljak ezzel, erről a sok ocsmánságról. Mert úgy vélem, ennyi bűn mégiscsak rávésné nyomát egy bűnöző arcára. Maga pedig tiszta, nyílt tekintetével, valami csodálatosan változatlan ifjúságában, ma is éppen olyan, mint amikor megismertem. Nem tudom elhinni, hogy igazuk legyen. Na de mégis, hát Sir Berwick miért hagyja el azonnal a klubot, amit maga belép? és bármennyire szeretném, és ha nem így volna, mégis igaz, a maga barátsága sok esetben hoz tragikus véget a barátainak. Gondoljon kérem Adrian Singleton sorsára, ne mosolyogjon olyan megvetően. Barátai közül talán az egyetlen Ellen Campbellnek sikerült még idejében kitépnie magát a maga rontó bűvköréből. De magányos, komor emberré lett. Mondják, a hegedűjét azóta se vette elő. Kizárólag a kémiai kísérleteibe temetkezik.
Ön állítólag Nobel-díjra jelölték, meg is érdemelné komoly tudós. De nem hagyhatná abba Basil. Tudhatná, hogy mennyit pletykálnak össze az angol társaságban. Szeretnek önmaguk után ítélni. Tudja, miért távozik eszől Berwick, ha belépek a klubba? Mert minden tudok róla, és nem azért, mert ő tudna rólam bármit. És mit tehetek arról, hogy Adrian Singleton váltókra hamisította a barátai nevét?
Na és a többi sötét história? Vannak, akik Whitechapel legocsmányabb lebújából látták magát hajnalban, álruhában kilopódzni. Mások pedig egy még hírhettebb, még borzalmasabb házból. És a többi sötét történet hosszú eltűnéseivel kapcsolatosan Algíri házáról, ahol nem előkelő zeneestéket rendez, és nem is vadászatra hívja meg a barátait, mint Selby házába. Kérem, ne vonogassa a vállát. Próbáljon meg legalább védekezni.
Mit mondhatnék, ha maga mindent jobban tud rólam, mint jó magam?
Nézze, magának olyan csodálatos befolyása van az emberekre. Miért nem használja a rontás helyet jóra?
Mit tudja, mire használom? Vádakat olvas rám, amelyek közül egyet sem tud bebizonyítani.
Úristen, hát ismerhetem-e én magát? Ahhoz, hogy ismerjem, a lelkét kellene látnom.
A lelkemet? A lelkemet kívánja látni? Hát jöjjön velem és nézze meg.
Tessék?
Van egy titkos naplóm az életemről, Basil. Ha a lelkemre kíváncsi, olvasson belőle. Jöjjön velem. Csukja be, kérem, az ajtót. És ne ijedjen meg a sok portól, pókhálótól. Ide régi tanulószobámba rajtam kívül senki se léphet. Magam is csak ritkán. Egy-egy idézett Whitechapeli vagy algíri szeánsz után. Hogy meggyőződjem legújabb kirándulásom nyomairól, életem naplójában.
Hát nem maga írja a naplóját?
Csodálkozni fog. Maga kezdte meg. Várjon, rávilágítok gyertyával. Húzza szét a függönyt. Mögötte megláthatja a lelkemet.
Nem. Nem. Ezt a képet nem én festettem, ez nem a maga arcképe, Dorian.
Pedig ott van a sarkában a neve, amellyel a művét hitelesítette.
Nem, ez rossz tréfa, ez, Dorian. Ne üzzem belőlem, bolondot! Ez a torz képe az én művemnek. Én híven adtam vissza szemének tisztaságát, nyílt homlokát. Az én képemre boldogság volt ránézni, ez meg undor, gyűlöletet ébreszt. Mit jelentsen ez?
Azt, hogy a maga csodálatos képe keltette fel bennem a hiúságot. A barátja pedig tudja, kire gondolok. Egy kép kapcsán olyan meggyőzően magyarázta meg nekem az ifjúság csodáját, hogy szinte pánikszerű félelemmel kívántam, bár megtarthatnám mindvégig magamnak ezt a csodát, míg az idő folyamában ez a kép változna meg helyettem. Íme Basil láthatja esztelen kívánságom teljesül.
Tegyen mást, bolondá! Ez merő képtelenség. Talán nedves ez a szoba. Gyilkos lett ez a vászon, vagy becsaptak valami romlandó festéket, belekevertek valami átkozott ásványi mérget. Nem. Ez nem is az én képem. A jelzés nem bizonyít semmit, valaki oda hamisította a nevemet.
Nem akarja felismerni rajta egykori ideáját?
Az én egykori ideálom arca és lelke egyaránt nemes volt. Ez egy szatírnak az arca.
Ez az én lelkemnek az arca.
Nem tudok ránézni. Nem. Szörnyű ez az ördögi tekintet. Takarja le!
Takarja, nem bírom tovább nézni.
Úgy csak én nézem, mi? Akárhányszor csak felkényszerít ide minden egyes újabb bűnöm, fokonként gyönyörködjem ördögi változásában, amikor maga az alkotója is undorodva fordult el tőle. Kíváncsi volt a lelkemre. Miért nem gyönyörködik hát benne?
Nem bírom,
hisz maga a teremtője. Gyönyörködjék hát a teremtményében. Hallod-e, Basil Hallward? Gyönyörködj a lelkem másában. Gyönyörködj, ha mondom.
Mi baja, Dorian? Mit akar azzal a későn?
Gyönyörködj a művedben! Szent Isten! Basil! Szóljon hát!
Basil,
drága jó Basil, én nem akartam. Én nem is tudom. Uramisten, vér a kezemen is, vér, mindenütt vér, és a te kezeden is ott fent, Dorian Gray, te ördög, miért mutatod véres kezedet? Ó, Basil, miért is jött el? És miért hoztam fel ide? Ki adta a kezembe a kést? Nem tudom, semmit sem tudok. Én ezt nem akartam!
Bocsánat, uram, de elnyomott az álom.
Sajnálom, hogy fel kellett költenem, de itthon felejtettem a kulcsom. Hány óra van, John?
Most múlt 2, uram.
Észre se vettem, hogy ilyen későre jár már. Azért 9-kor keltsen fel holnap.
Igenis. Majdnem 11-ig Basil Hallward úr a festő várakozott önre. Azt mondta, a vasútra megy innét. Párizsba utazik.
Igazán sajnálom, hogy nem találkozhattam a derék jó Basillel. Biztosan ír hamarosan. No, menjen csak aludni, John, semmire sincs már szükségem. És ne felejtsen el 9-kor fölkölteni.
Kilenc óra van, uram. Hallja, uram? 9 óra van.
Ja, persze. Értem, John. Legye csak le a reggelimet. Úgy, köszönöm. Ott az íróasztalomon talál egy levelet Ellen Campbell úrnak címezve. Hereford Street 152. Vigye el, kérem, és adja át neki személyesen. Ha nem volna a városban, tudja meg, hogy hol tartózkodik, érti?
Természetesen, uram. Ellen Campbell úr van itt, uram.
Köszönöm, hogy eljött, Ellen.
Elhiheti, hogy nem volt szándékomban még egyszer átlépni a háza küszöbét. De azt írta, élet-halál kérdésről van szó.
Ez igaz? Üljön le, Ellen. Ellen, fenn régi tanulószobámban, ahová rajtam kívül senkinek sincs belépése, egy holttest ül az asztalnál. 10 óra óta halott. Hogy ki ez az ember, hogy miért és hogyan halt meg, ez nem tartozik magára.
Kérem is, hogy szörnyű titkait tartsa meg magának. Engem semmi sem érdekel önnel kapcsolatosan.
Borzasztóan sajnálom, Ellen, de maga az egyetlen ember, aki megmenthet engem. Nincs más választásom. A maga kémiai tudásával el lehet tüntetni egy holttestet úgy, hogy nyoma sem maradjon. Meg kell említenem, hogy senki se láthatta belépni őt a házba. És mindenki úgy tudja, hogy hosszú időre Párizsba utazott. Érti?
Maga megőrül, Dorian.
Öngyilkosság volt, Ellen.
Nem nehéz kitalálnom, hogy ki juttatta odáig.
Még egyszer kérem, ne tagadja meg a segítségét.
Éppen én húzzam ki a csávából. Úgy látszik, jó barátja Lord Wotton sok tapasztalat átadása közben pszichológiára elfelejtette oktatni. Menjen a bajával hozzá ne jöjjön.
Ellen, gyilkosság volt. Én öltem meg. És higgy el, neki, ha talán nem is tudatosan, több része volt az életem megrontásában, mint Harrynek.
Gyilkosság. engem hagyjon ki belőle.
Ellen, egy tudományos kísérletről van szó, amilyet maga nem egyszer végzett már el hivatalos beleegyezéssel. Most nem a tudományért történne, hanem az én életemért. Ez az egyedüli bizonyíték ellenem. És mi egykor jó barátok voltunk, Ellen.
Ne beszéljen erről. Megmondtam már, hogy semmi kedvem sincs segíteni magán.
Akkor sem, ha különben felakasztanának?
Akkor sem.
Sajnálom, Ellen, én igyekeztem megkímélni magát, és nem hánytorgattam fel a múltat. De ide figyeljen, ha úgyis bitófa vár rám, miért ne teregetném ki előbb nyilvánosan az életemet? És azokét is, akikhez valami közöm volt az életemben. Ha maga úgy akarja, elbukom, de...
Van kája abban a szobában?
Van.
De lép, haza kell mennem. Szükségem van egy és másra a laboratóriumomban.
Majd magával megyek, segítek elhozni, amire szüksége van. Félek, hogy közben meggondolná magát.
Megtettem, amit kívánt tőlem. Remélem, soha többé nem kell magát viszont látnom. Jegyezze meg, ha jövőben hiába hivatkozik, akár az apám életére, bármire, nem kényszeríthet rá semmire.
A romlástól mentett meg Ellen. Ezt nem felejtem el magának.
Felejts el, és próbáljon új életet kezdeni. Bár félek, azután, ami ott fent történt, nehezen lesz mersze szembenézni önmagával.
Ma semmi esetre sem, Ellen. Különben is megígértem Lady Narborough-nak, hogy elmegyek az estéjére. Bűbájosan csúnya és eszes öregasszony. Igazán nem szeghetem meg az adott szavamat.
Nem, az nem volna korrekt. Mulasson jól.
Már az asztalnál figyeltem, Dorian. Mi lelte magát? Csak nem szerelmes.
Már egy álló hete nem voltam szerelmes.
Persze, akkor utazott el Madame Farrell. Valóban bámulatos teremtés. Második férje halála után egészen aranyszőke lett a haja a bánottól.
A harmadik férje után, mert Farrell már a negyedik.
De az is lehet, hogy a hatodik. Csodálom, hogy férjeinek bebarzsamozott szívét nem viseli az övén, Navarrai Margit módjára. Ő azt mondja, csak is azért nem, mert egyetlen férjének sem volt szíve.
Igazán nem csodálkozom, ha azt mondják magáról, hogy maga rossz ember.
Elég szörnyűség, hogy manapság olyat is mondanak már az ember háta mögött, ami igaz. De magával mi történt tegnap óta? Tegnap este ugyancsak elemében volt nálunk. A kis Glédiszt egészen megszédítette. Boldoggá tette, hogy őt is meghívta Selbybe. Igazán nem értem, hogy egy ilyen ragyogó teremtés hogyan tehetett szert oly unalmas férje, mint Mammaus. Ő is vele jön, Selbybe?
Nem mondhattam, hogy hagyja otthon. Miért? Mióta férje?
Egy örökké valóság óta. Mert vele minden perc annak tűnhet, hát meg egy évtized. De miért ment el tegnap olyan korán? Még 11 sem lehet.
Sétáltam. Olyan fontos ez magának? Kettő után értem haza, és fel kellett költenem John-t, mert otthon felejtettem a kulcsomat. Megkérdezheti tőle.
Törődöm is vele. De miért ön idegen?
Miért? Miért? Nekem nem szabad egyszer ballából felkelnem. Persze, jobb, ha ilyen élvezhetetlen állapotban hazamegy az ember, ahogy inkognitóba öltözik, és felkeres valami búfelejtő lokált. Legyen olyan szíves, és mentsen ki a háziasszonynál.
Nem kísérhetném el.
Ma inkább csak magamban. Ne haragudjék.
Jó estét, uram. Rég nem járt nálunk a hétmennyei boldogságban. Fenn a pipázóban telt a ház. Ismerős is van.
Adhatna egy kis tüzet? Mi csak maga is itt van, Adrian?
Hol lennék másutt? George kifizette a váltókat. Egy szingletont mégsem lehet börtönbe csukni. De mihez kezdhetnék? Meg nem is akarok én semmit. Minek? Bánom is én az egészet, csak a mindennapi pipámat találjam meg valahol. Most ide szoktam.
Pedig a part mentiben jobb az ópium.
Egyre megy. Aztán a vadmacska is oda tette át a székhelyét. Itt nem tűrik meg.
Ocsmány némver. Még most is felhánytorgatja, hogy felszólításra megtaláltam előzni az utánom jöttek regimentjét. Na jöjjön, ígyunk elő valamit.
Nem kívánom. A pipámat szeretném már meggyújtani.
Hát én mégis inkább átmegyek. Nem jön velem?
Nem, hiába minden. Mire való volna? Egészen boldog vagyok itt is.
Adrien.
Nos?
Ha valamire szüksége volna, írjon nekem. Megígéri?
Nem hinném, hogy írnék.
Hát akkor... Jó éjszakát, Adrien.
Jó éjszakát.
Ejha, kit látnak szemeim? Úgy látszik, jó megszagoltam, hogy áttegyem már a tanyámat ide a hétmennyei boldogságba.
Mit akarsz, pénzt? Itt van, csak hagyj békén.
No, lassan a teste, jóra.
Látod, Jimmy, milyen büszke az ipse. Pedig valamikor, amikor még karcsú voltam, mint a nátszál, nem átalott, hogy alászálljon velem a pokorra. Bezzeg most. De lenéz téged is. Mert csak szegény tengeri medve vagy, ő pedig nagyon...
Hold be a szád, átkozott.
Te vagy átkozott, te ördög cimborája. Persze, jobb szeretnéd, ha még mindig tündérhercegnek neveznél.
Tündérherceg? Tündérherceg? Megállj! Hallod-e? Megállj!
Megőrült! Mit akar ezzel a revolverrel?
Az életedet, bitang! Persze, te már elfelejtetted Civil Vane-t, akit az öngyilkosságba kergettél, de én megesküdtem, hogy nem nyugszom addig, amíg le nem puffantalak, mint egy nyulat.
Semmiféle Civilt nem ismertem. Valakivel összetévesz talán.
Miért? Olyan sok tündérherceg szaladgál Londonban?
Ez nem név. Kit keres tulajdonképpen?
Ha tudnám a valódi nevét. Civil így hívta a meglontóját. Ez a nő, meg téged. Na, gyerünk! Imádkozz, ha akarsz.
Megálljon!
Álljon meg!
Mikor halt meg az a Civil?
Persze, te nem számoltad az éveket, de én tudom. Éppen 18 esztendeje.
18 esztendeje? Tegyen hát pár lépést a lámpáig, és nézzen az arcomba. 18 év előtt én még iskolába se jártam. Nos, válaszoljon! Elcsábíthattam én 18 évvel ezelőtt ezt a Civilt.
Istenem! Hogy nem... Istenem, bocsáss meg, hogy majdnem megöltem egy ártatlan embert. Bocsásson meg, uram, de az az átkozott név teljesen elvette az eszemet.
Nem végeztél vele, te bolond. Meg kellett volna ölnöd, annyi a pénze, akár a szemét, és olyan gonosz, mint az ördög.
Nem ő az, akit keresek. És nem kell nekem senkinek a pénze. Csak annak az embernek az élete kell nekem, aki most 18 esztendeje elcsábította és a halálba kergette szegény nővéremet. De az már 40 körül járhat. Ezt pedig még 20-nak se nézem.
Te hülye! Annak is van már 18 esztendeje, hogy a tündérherceg jó voltából. Én is a szemétre
kell. Ne hazudj!
Némuljak meg, ha nem igaz. Nem változott egy fikarsznyit sem azóta. Nem fog rajta az idő. Mondom, hogy az ördög cimborája. Na, elszalajtottad a nyulacskát, kár érte. De mit lehet már tenni, ha ilyen mafla voltál? Lejöhetné hozzám, helyére.
Eredj a fenébe! Tündérherceg, tündér.
Igen, így hívták a színháznál, ahol a drámai hősnőnk mérgeti volt miatta. De én mégis beleszerettem a szép pofájába, és utána mentem. Na, aha. Amit mi ütött beléd? Hová rohansz? Mi? Hová rohansz, hallod?
Remek magánál az összhangi Selbyben, Dorian. Ezek a színek.
Én azt hiszem, Henry, hogy maga túlbecsüli a szépséget.
Sose tagadtam, drága Glédisz, hogy szerintem jobb szépnek lenni, mint jónak. De azért jobb jónak lenni, mint csúnyának.
A csúnyaság tehát maga szerint a 7 halálos bűnök egyike?
Á, dehogy. A halálos erények közé tartozik. Márpedig tudhatná, hogy Angliát a sör, a Biblia és a halálos erények tették azzá, amivé lett.
Ó, maga semmit se vesz komolyan. Beszéljünk hát másról. És szeretném, ha végre maga is megszólalna már, Dorian. Mostanában feltűnően hallgatag.
Miről kíván hallani?
Magáról. Igaz, hogy valaha tündérhercegnek hívták?
Ne emlékeztessen rá, kérem.
A névre nem akar emlékezni, vagy arra, aki így nevezte?
Mit tudom már, hogy kinek jutott eszébe ez az édeskés ízléstelenség?
Azt hiszem, maga sohasem szeretett senkit igazán. Illetve Túl sokszor is szeretett, ami egyenlő a semmivel.
Hogy mondhat ilyet? Hiszen a romantika az ismétlés által él. És egyébként is. Akárhányszor szeret az ember, tulajdonképpen egyetlen egyszer szeret. Az élet titka, hogy legjobb tapasztalatait annyiszor ismételje, ahányszor csak lehetséges. Hmm.
Akkor is, ha megsebesül általa?
Akkor különösen.
Ó, és mit szól ez az elmélethez, Dorian?
Én többnyire egy véleményen vagyok Henryvel.
Ó, akkor is, ha nincs igaza?
Henrynek többnyire igaza van.
És boldoggá teszi magát az ő filozófiája?
Sose kerestem a boldogságot.
Oh, látja? Én kerestem. Aztán beértem volna már a békességgel is, de azt sem találtam meg. Rájöttem, hogy senkitől se várjunk lehetetlent. Magától sem. De azt hiszem, az nem lehetetlen, ha szeretnék egy szálat a teraszajtó melletti váza orchideáiból. Nagyszerűen illene a ruhám színéhez.
A legszebbet választom ki magának.
Köszönöm, Dorian.
Jó lesz vigyázni, young ladies. Dorian nagyon veszedelmes, és maga ugyancsak neki eresztett gyeplővel vágtat.
A gyorsaság néha életet ment. De mi lelte, Dorient? Mit néz oly rémülettel? Nézze, mint egy arccal esne be a teraszajtón. De már el is tűnt. Szent Isten! Dorian!
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 No.
Elájult.
Jaj, igazán restellen. Talán elfáradtam a délelőtti vadászaton.
Feküdjön le, Dorian!
Nem szabad egyedül maradnom.
De mit nézett az ablakban? Mintha egy arcot láttam volna.
Igen, biztosan tudom, egy arc lesett be. De nem tudtam szemügyre venni, mert akkor veszítettem el az eszméletemet. Naptól cserzett, durva vonásokra emlékszem.
Biztosan valamelyik hajtó kíváncsiskodott be, de miért ijedt meg tőle?
Nem ijedtem meg, csak elfáradtam. Röstelem, Glédisz, hogy ilyen ügyetlen voltam, és estemben eltörött az orchideája. Jöjjön, válasszunk helyette más. Ez a tiszta, fenyőillatos téli reggel egyszerében elűz mindenfajta árnyat és kísértetet.
Tudhatja, hogy a kísértetekben nem hiszek. De annak örülök, hogy már egészségesnek látom Dorian.
Hogy megy a vadászat, Geoffrey?
Nem a legjobban, csak néhány nyúl kerül itt puska végre. He? Lám, az is volt! Na, fogadjuk, hogy egyetlen lövés...
Ne nőjön rá, Geoffrey! Hagyja élni, szegény!
Majd bolond leszek! Uramisten! Meglőttem egy hajtót. De hogy került ide a sűrűbe?
Ó! Hagyják abba ott a lövöldözést! Megsebesült egy ember! Ó!
Szedjél össze magát, Dorian!
Igazán nem sejthettem, hogy a bokrokban...
Mi történt vele, Thornton?
Attól tartok, uram. Hát ennek bizony vége.
Gyorsan, orvost!
Felesleges, uram. De hogy került ide?
Tudjon meg róla mindent, amit csak lehet, Thornton. Azt is, hogy kik a hozzátartozói. Szeretném kárpótolni őket. És a vadászatnak már a vége?
Jaj, bárcsak vége volna már örökre, Henry. Az egész mulatság undok és kegyetlen.
Ez hiányzott csak magának, kedves barátom.
Igen, úgy érzem, ez rossz omen. Mintha valami szörnyűség közeledne felém.
A sors nem küld előhírnököket, Dorian. Különben is, hát mi történhették magával? Mindene megvan, amit egy férfi csak kívánhat. Mindenki örömes cserélne magával.
Én pedig örömes cserélnék bárkivel. Nem a haláltól félek, de úgy látszik, végképp elvesztettem a szenvedélyt, és elfelejtettem a vágyat. Teher lett számomra saját személyiségem, csak menekülni szeretnék.
Mitől fél tulajdonképpen?
Lehet, hogy képzelődés csak, vagy rögeszme, de egyre kísért egy arc, amit talán csak álmomban láttam. Mintha egy utcai lámpa fényében bizonygatnám neki, hogy még csak 20 éves vagyok.
Rosszak az idegeid, Dorian. Üdvös volna felcserélni a londoni ködöt egy kis déli napsütéssel, az öreg kastélyok bagjait és kísérteteit húsvér emberekkel. Mit szólna egy kis algíri kiruccanáshoz? Rég jártunk ott. Te nézzel csak, a kis Lady rohan felé.
Tudok mindent, Dorian. Szegény Geoffrey egészen oda van. Pedig azt mondja, igazán nem tehet róla. Maga kérte ugyan, hogy ne lőjön arra a nyúlra.
Eléggé kellemetlen, de voltak éppen csak sajnálatos véletlen. Ha szándékosan tette volna Geoffrey, az már érdekesebb volna. Szeretnék egyszer olyas valakivel beszélni, aki igazi gyilkosságot követett el.
Ó, bolond maga, Henry.
Nos, Thornton, mit tudott meg?
Épp azt akarom jelenteni, uram, senki se ismeri, hogy kicsoda.
Nem a maga emberei közül való?
Most már biztos, hogy nem. Azonnal gyanítottam, de arra gondoltam, hát ha valamelyik emberem hozta magával. Semmiféle írás nem találtunk nála, csak egy 6 lövetű revolvert. Valami matróz félének nézem, mert mindkét karja tetoválva van. Az egyiken 2 betű G és V.
Biztosan nevének kezdőbetűi. John vagy James. A V pedig
lehet Wayne.
Hogy jut ez a név az eszébe? Na és a másik karján?
Egy kereszt, uram. És egy női név, Sibyl.
Tudtam.
Mit tudott?
Ne kérdezzek, Lédis. Vannak furcsa véletlenek.
Nem véletlen.
Jaj, fázom ebben az undokkötben. Menjünk haza, a kandalló mellett melegebb és biztonságosabb.
Most már mindenütt biztonságos, drága Lédis. Valami nyomasztót álmodtam, és most felébredtem. Igaza van, Henry, ómenek és kísértetek nincsenek.
Igen, igen, Dorian, mintha egy idő óta bujkálna előlem. És már Selbyben észrevettem, mintha a jósággal kacérkodna.
Túl sok borzalmas dolgot műveltem, Harry. Úgy érzem, elég volt már ebből. Jóvá kell sok mindent tennem. Tegnap már el is kezdtem.
Igazán kíváncsi vált ez.
Egész egyszerű módon. Valakit megkíméltem.
Talán csak nem az unalmas mamma azt kímélte meg a szarvaktól.
Nem Lédiszről van szó, mondtam már, hogy őt nem eléggé szeretem. Egy lányt ismertem meg, aki megtévesztően hasonlít Sibyl Vane-re, ha emlékszik még rá. Hetti, így hívják, egyszerű falusi lány.
Érzelgős lett, édes fiam.
Ma hajnalban meg kellett volna szöknünk. De rájöttem, nem szabad megtennem. Meg kell hagynom olyan virágszerűnek, amilyennek megismertem.
Morális szempontból igazán nem lehetek valami nagy véleménnyel a maga jótettéről. Hát, ha jótette eredményeképpen, falujának kacsaúsztatójában, talán már dekoratív vízililiumok közt úszkál ez a maga hettie, Ophelia módjára.
Hagyja abba, Henry. Hagyja abba. Én tudom, hogy helyesen tettem.
Jó. Hát, ha nem bírja el az igazságot, beszéljünk inkább másról.
Mi újság a városban? Hetek óta nem voltam a klubban.
Istenem, mindig akad valami csámcsogni valójuk. Itt van például az én vállópöröm. Őszintén szólva magam sem gondoltam volna soha, hogy Victoria mondhatja be az unalmast. Na meg aztán itt van Ellen Campbell váratlan öngyilkossága a laboratóriumában.
Ne beszéljen róla!
Ja, persze. Persze, és maguk egyszer intim barátságban éltek. Bár őszintén szólva sose értettem, mi vonzotta hozzá. Engem mindig taszított nyílt szókimondása, amelyből hiányzott a kultúra minden kötelező kozmetikája. Na és persze, hát még mindig megunhatatlan téma a szegény Bezilünk eltűnése.
Nincs semmi hír felőle?
A londoni rendőrség kitart elutazásának ténye mellett. A franciák pedig következetesen tagadják, hogy megérkezett volna Párizsba. Én nem hiszek semmiféle bűntényben, hisz a házát is lezárta, mint mondta, hosszabb időre itt Londonban. Talán csak a féle Gauguin-szerű menekülés az egész. Egyszer majd csak előbukkan egy csomó csodálatos képpel. De lehet, hogy csak Majorka szigetén pingál, oda már régen készült. Há, és ha már itt tartunk, tudja, hogy a feleségem egy kiváló Chopin játékos kedvéért hagyott ott? Szegény Victoria. A házam egész elhagyott nélküle. Persze a házas élet merő szokás, de az ember még legrosszabb szokásainak elvesztését is sajnálja. Mindennek ellenére azért igazán eljátszottál nekem a majorkai prelüdök közül a kedvencemet.
Henry, nem lehetséges, hogy Bézilt mégis meggyilkolták?
Meggyilkolták volna meg. Annyira ezes nem volt, hogy ellenségei lettek volna. Hát persze, valaki festett úgy, mint Velázquez, és közben oly unalmas akár a cvibak.
Tulajdonképpen nagyon szerettem Bézilt. De hát, ha mégis meggyilkolták.
Hát persze, Párizsban is vannak rettenetes helyek, de Bézil ilyen helyekre sose járt. Mint a legtöbb unalmas emberben benne se volt semmi kíváncsiság.
És azt mondanám, hogy Bézilt én öltem meg.
Hogyan ne pózoljon?
Póz? Mit gondol, aki egy gyilkosságot elkövetett, el tudná követni a másodikat is?
Minden élvezetté válik, ha az ember gyakran ismétli. Na, hagyjuk szegény Bézilt. Valamikor zseniális festő volt, amikor megalkotta remek művét, a Dorian Gray arcképét. Kár, hogy maga egyáltalán nem becsülte meg.
Én sose szerettem. Arc szív nélkül.
Mert mit használ az embernek, ha megnyeri az egész világot, és elveszti a saját lelkét?
Miért kérdezi ezt tőlem?
Magától. Hát ez nem egy idézet, ami színdarabból?
A lélek rettentő valóság. Meg lehet vásárolni, el lehet adni, vagy cserélni. Megmérgezni, vagy tökéletisíteni.
Mi ütött ma magába? Érdekes. Most egészen 20 év előtti énnyére emlékeztet, akit akkor Bézil műtermében megismertem. Akkor is ilyen gyermekes dolgokat mondott nekem. Nekem, aki már akkor is réges-régen elveszítettem a hitemet a lélekben és egyebekben. Na, játssza csak tovább a hámult. Sose voltam babonákra hajlamos, de arra igazán kíváncsi volnék, miként sikerült megőriznie változatlan ifjúságát, mert maga semmit sem változott azóta. Mert ne gondolja, hogy engem semmi se bánt. Az öregség tragédiája nem az, hogy valaki öreg, hanem az, hogy még mindig fiatal. Milyen szerencsés fickó maga, Dorian.
Pedig már nem vagyok ugyanaz, Henry.
De, hogy is nem. Szeretnék magával cserélni. Köszönöm. Látja, ez jól esett. Nem jön el a klubba?
Nem. Inkább lefekszem. Vagy ha lesz lelki erőm, visszalapozok kissé a naplómban.
Én inkább a tükrét ajánlom. Talán nem okoz szerencsétlenséget, ha emlékeztetem, hogy a barátságunk kezdetén milyen örömet okozta magának a szép ötös munkájával. A gondolatait hagyja máskorra.
Lehet, de én...
Mondani akart valamit?
Nem, semmit. Jó éjszakát, Henry. Inkább a tükröt. Barátságunk kezdete. Barátságunk kezdetén kellett volna hozzád vágnom. Vagy most, hogy elkövessem a másodikat is, ha vagy ki tudja hányadikat. Persze, te nem ismered a valódi tükrömet. Ott fenn. Mit szólnál hozzá, te, a szépnek rajongója? A valódi tükrömben, a valódi arcomat. Hadd nézzelek még, hát, Dorian Gray, aki voltaképpen vagyok. Átkozott. Hát soha semmi nem mossa le kezedről a vért. Cserélnél-e a valódi tükörképemmel is, Henry? Te, aki az oka vagy, és Bézil, a jó Bézil. Te alkottad meg a képpel szörnyeteg lélek életemet. Ó, Bézil. Bézil, hidd el, én nem akartam pillanatnyi őrületből, vagy gyűlöletből. Henry, neked több szerencséd volt, ha ugyan szerencse. És Ellen Campbell, én vagyok a gyilkosod. És James Wayne, tehát nem ő puffant le orvul a Geoffrey nem lő a nyúlra. Miért mondtam neki, hogy ne lőjön rá? Miért? És Hetti, akihez jó akartam lenni, póz volt. Mindenható ifjúság és szépség, csillogó jelmez. És mi van alatta? Te vagy alatta, aki rám nézel a falról.
az élvetek szájú torz lelkiismeret, a véres kezek. Azt mondod, megint pózolok, hogy meg se tudnék markolni egy kést? Látod ezt a kést? Nem látsz rajta vérfoltokat? Nem ám, mert a jó Ellen kémiai szereivel megtisztogatta. Különben rozsdás volna a vértől. Szó sincs itt pózol. Tudod, mi a nevem? Tudod te, hogy mi a nevem? Gyilkos! De ki tud rajtam kívül, ki tud róla? Hol van rá bizonyíték? Egyedül te vagy rá bizonyíték! Dorian Gray! Ott a falon! A remek mű, amit alkottál, Basil! És ahogyan megtudtalak ölni téged, meg tudom semmisíteni szörnyeteggé vált művedet is. Megcélozni a szívét, aztán dédelgetett vásznadat darabokra vagdalni ezzel a gyilkos késsel. Hajj meg, hogy megszabaduljak végre tőled, örökre. Mutasd hát, hol a szíved? Dorian Gray!
Ki az?
Én vagyok! A rendőr! Mi történik maguknál?
Nálunk.
Maga nem hallotta? És hirtelen kijönült a gyergyalánk a felső ablakban. A gazdája itthon van?
Azt mondta, nem megy el.
Ébresze fel.
Nincs a szobájában. Érintetlen az ágya.
Gyerünk abba a felső szobába. Zárva van. Van hozzá kulcsa?
Ehhez az ajtó senkinek sincs. Egyedül csak a gazdámnak.
Hát várnivalónk pedig nincs. Betörjük.
Szent Isten!
Ezt késsel döfték le. A tettes meg úgy látszik, az ablakon át menekült el. Ismeri az áldozatot?
Nem én. Sose láttam. A ruhája finom, de az arca... Az arca megmutatja, miféle lehet. Egy tolvajnak, vagy gyilkosnak az arca. De a gyűrű! A gyűrű az ujján! Ezt a gyűrűt a gazdámtól rabolta el. Megismerem. A gazdám állandóan viselte.
Tartsa fejébe a gyertyát. Világítson abba a sarokba is.
Szent Isten!
Mi baja van?
Azt hittem a gazdám állott. Pedig csak egy festmény. Megszólalásig ő. Ilyen, amióta csak ismerem. Milyen gyönyörű arckép. Mi jutott eszébe ebbe a poros szobába dugni? De hogyan lopózhatott be ide az a pazsas? Mit akarhatott itt fenn? A gyűrűt ellopta a gazdámtól, az biztos. De aztán ki ölte meg? Vagy talán öngyilkos lett.
Ez már nem az én dolgom. A nyomozás kideríti majd. Ha ugyan kideríti. Mert nem minden rejtélyre derül ám világosság, barátocskám. Nem bizony.
Thank you.
Elhangzott Dorian Gray arcképe. Oscar Wilde regényéből Kosztolányi Dezső fordításának felhasználásával rádióra írta Szili Leontin. A szereposztása következő volt. Dorian Gray, Fülöp Zsigmond. Basil Hallward, Básti Lajos.